Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliakörünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfél órás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, a végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőt szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangélium a 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe vezető útja során történt meg. Az egyik a tanítványok versengése. Most a tanítványok versengéséről nagyon sok helyütt olvashatunk, de Jézusnak az utolsó jeruzsálemi útját szinte befelhőzte a tanítványainak a versengése, egészen a legvégső pillanatig, hiszen az utolsó vacsora termében is ez volt a nagy kérdés, hogy ki közülük a nagyobb. Amikor mentek az úton, egymás között azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb, és Jézus ehhez, erre visszatérve is elmondta a példázatot. Még ezelőtt, a példázat elmondása előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangélium a 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangélium a 18. fejezetében azt a 3 lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni. Utána a hozzá legközelebb álló emberekkel 2-3-an keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében. Hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő, tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem, hanem azt palástoljuk, és kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból, és hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinnie az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani? Még hétszer is. Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát ő nekik egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba, és akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek. ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatásának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni, sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akárhogyan, nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszer nekiugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak, nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa, és meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkeiket, tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát, tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben miért tartjuk nehéznek a megbocsátást. Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a mi atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától, a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért róják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni, hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket. Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellett-e elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni már, miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal. És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében, mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is? Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak, Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál azt kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúl-fúl meg morog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán minden elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből. Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartás, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van, az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé, És amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, akkor Isten megmutatja az igazságosságnak ezt a teljes mi voltát, hogy az ő igazságossága mindig a szeretettel páros, és ez a könyörületesség. Tulajdonképpen a Bibliában az igazságosság és a szeretet így összetéve, ez adja ki azt a rendkívüli sajátosságot, amit a Biblia egyedül Istennek tulajdonít, hogy Isten irgalmas és könyörületes. Mindent elenged neki. Tehát itt már egy kicsit felfoghatatlanná válik a helyzet, mert ilyen az emberi világban nem szokott előfordulni. Mindent elenged. Egy ilyen hihetetlen nagy tartozás az utolsó fillérig elengedi. Most miért mondtam ezt? Azért, hogy rámutassak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhagy most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Hát sok felirás van a városban, iszonyú sok, de hát ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást. A mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölött, fölöttünk is. Akkor nekem ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten. És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer? Hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Ha nem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az egy órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a negyedik kérdés, hogy a példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban két dologgal találkozunk. A gazda megbocsátotta 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a kettős vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázódulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják, azok az emberek számára itt már a Földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátással, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre. Elindul a földre angyalseregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig a kis, ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása. Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a hét csapást, és ami már most másfél évszázad, több mint másfél évszázad a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ez nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele. Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanígy csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket, Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény. De azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni, a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten. Most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásra visszaélésnek, mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő, hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsátasson. Hogyha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni. De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy olyan kedve van, hogy nem bocsát meg. Az Isten a megbocsátás jogát nem aranyon vagy ezüstön váltotta meg, hanem drága vére, mint egyszülött bárányinak Krisztusén. Tehát itt a tábláról is teljesen világos, hogy a Jézus Krisztus a történelemben a megbocsátást egészen a végidő küszöbéig, a hét csapás küszöbéig gyakorolja, de emellett Jézus Krisztusnak egy másik szolgálata is életbe lép a történelemnek a végéhez, ehhez a végéhez közelítve, ez a bűnök eltörlésének a szolgálata. Hogy teljesen világossá tegyem ezt, szeretnék egy másik példázatra is hivatkozni. A Máté evangélium a 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22:10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával, az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a királyi mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, akin nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jó lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király, a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát, és ő beült piszkos ruhában a mennyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ez hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghíva, mert hiszen mondom, hogy a későn jövőknek is járt a fehér ruha. Nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. a fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában, az az ember úgy gondolt, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis lobbanékonyságommal, ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi menyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a menyegző, megtekinti a sokaságot. Ugye a menyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előzni a Krisztus második eljövetelét. De milyen ítéletnek, amit a Péter első levél 4. fejezet 17. verse mond, az igazak fölötti ítéletnek. Tehát most már ideírhatom a táblára, hogy tulajdonképpen a bűnök eltörlése, ez az ítéletnek az első szakasza. Tudnék az igazak fölötti ítélet. Kik az igazak? Akiknek Isten megbocsátott az életükben, de akiknek az élete méltó is vált a megbocsátására, tehát akiknek el tudja törölni az életüket. A bűnök eltörlése az egész élet igazzá nyilvánítása. Most két rövidebb definíciót is, tehát jegyezzünk meg. A bűnbocsánat, az konkrét bűnök megbocsátása, és az ember igazzá nyilvánítása. A bűneltörlés az egész élet igazzá nyilvánítás. Azért nagy különbség van a kettő között, nem? Most valaki őszintén kér bocsánatot, és azt mondom a gyerekemnek, vagy egy embertársának, jó, megbocsátok. Az Isten is azt mondja neki, jó, megbocsátok. De az Isten megnézi, hogy most ez az ember mit kezd a megbocsátással. Ezzel él, vagy visszaél. És ha visszaélt az ember, akkor nem tudja az életét igazá nyilvánítani, mert aki visszaél a megbocsátással, az lehet nagyon vallásoskodó ember, lehet nagyon egyházias ember, de tulajdonképpen lépésről lépésre megy lefelé az élete. Aki viszont örömmel veszi a megbocsátást, hálás mindig az Istennek, az más embereknek is meg fog bocsátani, annak egyre inkább tisztább és nemesebb lesz az élete. Tehát az ítélet első része, hogy mondja Péter apostol első level 4. fejezet 15. versében, először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Csak ennyit jegyezzük meg, nem is említem a vers további részét. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először Isten azoknak az életénél mutatja meg, hogy ezek igaz emberek, akik megbocsátást kértek, ő meg is bocsátott nekik, nem éltek vissza a megbocsátással, jobb emberek lettek, eltörölheti a bűneiket, egyszer s mindenkorra a bűneiket eltörölheti. Az ítélet második része kiken fog zajlódni? Az ítélet második része, hogy mondja a Jelenések könyve 20. fejezetében a 4.-6. vers közötti szakasz, csak a legrövidebb és a legegyértelműbb bibliaverseket írom fel ilyenkor a táblára, nagyon sok helyen beszél erről a Szentírás, de ha egy példázatot meg 3-4 ige helyet megjegyzünk, akkor azt hiszem mindent tudunk már. Ez is a Biblia titkához tartozik. Nem kell teológusnak lenni, nem kell, nem tudom én mennyi fáradtságba belemennünk. Egy történet és 3-4 igeversből tulajdonképpen a félvilág történelme előttünk van. Az ítélet második része kikkel fog foglalkozni? Azokkal, akik talán soha nem kértek megbocsátást, mert nem ismerték el a bűneiket, vagy azokkal, akik kértek megbocsátást, de nem éltek a szerint, hogy a megbocsátást meg is kapták. És miután Jézus Krisztus eljön másodszor, és feltámasztja az élő igazakat, a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe, az emberek, az igaz emberek közreműködésével kezdődik meg az ítélet második szakasza. És az ítélet második szakaszának a vége az lesz, amit Jézus itt a példázatban így mondott, átadják majd a hóhér kezére. Mert az ítélet második szakasza után is lesz feltámadás, ahogy ez az igazak feltámadásával egyenlő Jézus második eljövetele, az 1000 éves ítélet, mert a második ítélet 1000 évig tart a Biblia szerint, erre is majd vissza lehet kérdezni, az 1000 éves ítélet vége az a nem igazak feltámadásával lesz azonos, de a nem igazak csak azért támadnak fel, hogy szembesülhessenek azzal az ítélettel, hogy ők nem élhetnek, nem lesz joguk élni. Embertársaik élnek, sőt Krisztus bevonta magához velük őket az ítéletbe. az ezer éves ítélet után ők is visszakapják az életet, a nem igazak, tehát a kárhozottak, de nekik nem lesz joguk élni. Miért? Mert vagy önigazolásba rekedtek meg, és nem bánták meg a bűneiket, vagy megbánták ugyan a bűneiket, de az életük nem jobbult meg. Miért nem jobbult meg? Mert nem voltak méltók a megbocsátásra. Visszaéltek a megbocsátással. És ezért mondta Jézus a példázat végén, hogy átadják a hóhérok kezére, tudnék itt a szembesülés után teljesen visszavonja tőlük Isten az életjogát, tehát tulajdonképpen nekik meg kell halniuk egyszer s mindenkorra. Ezt mondja a Szentírás, hogy van örök élet, ha ugyan bűnöket követtek el is az igazak, de megbánták, és nem éltek vissza a megbocsátással, mert egyre jobbak és jobbak lettek, mert értékelték az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát, és ezért örökké élhetnek kegyelemből, nekik sincs érdemük erre, de kegyelemből élhetnek, mert megmutatták, hogy az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. A másik embercsoport azonban szembesülni kell, a másik embercsoportnak szembesülni kell azzal a véggel, hogy ők nem élhetnek, mert lehet, hogy ugyan megbánták a bűneiket, de igazán nem bánták meg. Mert aki megbánja a bűneit és megbocsátást kap, az annak az élete át kell, hogy alakuljon, az más emberek iránt is megbocsátó és előzékeny kell, hogy legyen. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a példázat, most már a befejezéshez kell, hogy közeledjek. A példázatnak ez a mozzanata. Hogy említettem, ezen a Biblia körünkön Jézusnak a végidőre vonatkozó példázatait tanulmányozzuk, és ebből a példázatból számunkra ma gyakorlatilag mi a fontos és mi a lényeges. Ez a példázat, ez kevéskor emberének szólt ennyire, mint a mai embernek. Azért, mert a mai ember, ha a Bibliát komolyan veszi, azt tudhatja, hogy Jézus Krisztus most nem egyszerűen a megbocsátás istene, hanem már most a bűneltörlés istene. Fölöttünk már az ítélet elkezdődött. Elkezdődött először az eddig élt emberi nemzedékek fölött, de nyilván a meghalt igazak után az ítélet átmegy az élő igazakra, hiszen vannak nagyon sokan, akik élve megérik Jézus második eljövetelét. Nem tudjuk, hogy itt mikor megy át az ítélet az élő igazakra, ezt a Biblia nem hozza a tudomásunkra. De az biztos, hogy egy idő után, amikor Jézus a meghalt igazak ítéletét befejezte, és egyre közelebb a vég, és akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, akkor Jézusnak a megvizsgálása átmegy azokra, akik élnek, és akkor mi rólunk teszi fel a kérdést Jézus Krisztus, hogy most itt él ez az ember, itt él a 20. század végén. Adtam neki lehetőséget az életre, adtam neki ismeretet, hitet, kegyelmet. Vajon ez az ember hogyan él, vagy visszaél a megbocsátással? Mert ennek az embernek élő állapotában kell, hogy kimondjam az életéről, hogy igaz ember. Tehát Jézus a bűn eltörlést az eddigi emberek életében úgy hozza meg, hogy már lezárt életekről van szó. Ugye ez érthető? De akik megérik Jézus második eljöveteit, ott élő emberekről kell ezt kimondani Jézusnak, hogy ezeket az embereket én magaménak nyilvánítom, igaznak nyilvánítom, bibliai jelképes szóval elpecsételem. Az elpecsételés ennyit jelent a Bibliában, hogy védelem, oltalom alá helyezem, a hét csapás idején őket nem érheti a baj, mert ők nem éltek vissza a megbocsátással, ők jobb emberek lettek, ők nem felelősek a világ mostani állapotáért. Ők nem járultak hozzá ahhoz, hogy a világ ilyen legyen, amilyen. Tehát Jézus Krisztus itt a mai kor kereszténye számára döntő fontosságú szolgálatot végez a mennyben, végzi egyrészt a bűnök megbocsátását, ma is mindenki, aki Jézushoz fordul, őszintén Jézus megbocsátást ad, de egy mai igazán hívő kereszténynek tudatában kell lennie annak, hogy el kell készülnie Jézus második eljövetelére. Elkészülni Jézus második eljövetelére pedig egy mondatban ennyit jelent, hogy Jézus el tudja törölni a bűneinket, olyan életre kell eljutnunk, vagyis olyan életre, ami teljes szakítás, teljes hátat fordítás a rossznak, és ez, hogy teljesen hátat fordítottunk-e a rossznak, ez ebben csúcsosodik ki, hogy készek vagyunk-e akár a legnagyobb bűnért, vagy a legnagyobb ellenséges dologért is megbocsátani. egy igazán keresztény embernek olyan szempontból nem lehetnek ellenségei, hogy miattam nem lehet ellenségem senki se. Ha a másik ember miatt, ő miatta ellenség, sajnos az benne van az életben, de én ellenséges viszonyt senkivel nem ápolhatok. Ugye a Biblia nagyon messze menően mondja azt, például Jakab apostol levele 4. fejezetében, a 11. és 12. versben, hogyha valaki csak haragszik a másik emberre, vagy kárhoztatja a másik embert, akkor az Istent kárhoztatja. Mert az Isten mindenkinek meg akar bocsátani. Szóval, ha te nem tudsz megbocsátani a másik embernek, nem csak a másik embert kárhoztatod, az Istent kárhoztatod, aki türelmes és jóindulatú minden emberrel szemben, mert bízik abban, hogy talán a szeretet és a türelem a másik embert meglágyítja. És ezért tulajdonképpen ez a példázatnak nagyon nagy jelentősége van, talán az összes példázat közül ez az a példázat, a gonosz szolga példázata, ami a legmélyebben kell, hogy elgondolkoztasson már egy keresztényt. Mert általában mi emberek úgy gondolkozunk, hogy hát igen, azért mi bűnös emberek vagyunk, de a bűnt elkövetünk is, az Isten majd csak megbocsát. Ma talán így kellene gondolkozni, ha az Isten ennyi sok jót ad nekünk, a világ történelmében is ennyi nagy szabadságot ad, ennyire viszonylag gondtalan megélhetést az előző korokhoz képest, akkor nekünk nem az kell, hogy legyen a mércénk, hogy majd elkövetem a bűnt, de úgyis megbocsát utána az Isten, hanem olyan életre eljutni, hogy eleve ne kövessünk el bűnöket. És Isten ehhez az erőt mindinkább meg fogja adni, hiszen ha említettem azt, hogy elkövetkezik ez a 7 csapás időszaka, az emberi történelem legvége, és ez visszafele számítva mondjuk hogyha majd kírom a 3 számot, ez a 3. időszak, akkor a 7 csapás előtti 2. időszak az, amikor a végső nagy evangélium hirdetéssel átütő erejű lesz majd az Isten lénye és megbocsátásra való készsége minden ember szem előtt. Ugye a 7 csapás előtt egy hatalmas dolog következik be, ez a végső nagy evangélium hirdetés. És hogyha valaki most megkérdez, hogy hol járunk, akkor azt lehet mondani, hogy itt az első és a második szakasz között járunk, mert végső nagy evangélium hirdetést még a maga teljességében nem látjuk, de azt viszont látjuk, hogy Isten hogyan készíti elő ezeket a végső eseményeket, hogyan készíti elő a búzának és a konkolynak a szétválasztását. Erről lesz szó majd 2 hét múlva. Hogyan készíti elő Isten azt, hogy mindenkihez eljuthasson az evangélium? Ha mindenkihez eljut az evangélium, mindenki tisztán, világosan tud dönteni, és aki elfogadja az Isten megbocsátását, és nem él vissza az Isten megbocsátásával, azt Isten elpecsételi, és az Krisztussal együtt a mennybe megy. Ez a pozitív megoldás. Aki ezzel ezt megismeri ugyan, de visszaél vele, az meghal Krisztus második eljövetelekor, és fölötte folyik majd az 1000 éves ítélet, az ítélet második szakasza, ez a negatív megoldás. Ezt ma a történelmnek ezen a pontján élve keresztények számára teljesen világos kell, hogy legyen, hogy egy győzelmes kereszténységre van szükség. Ezt a győzelmes kereszténységet viszont a végső nagy evangélium hirdetés időszakában a Szentléleknek a minden eddiginél nagyobb támogatása fogja győzelmes kereszténységgé avatni. Mert a Szentlélek különleges kiáradása egy második pünkösthöz hasonló kiáradása nélkül ilyen kereszténység soha nem születne meg. De ennek az előestéjén élve most a legfontosabb dolog egy keresztény ember számára, hogy keresse az Isten útját, keresse Krisztusnak a jelenlétét, keresse azt, hogy hogyan is bízhat rá majd Isten olyas valami dolgot, ami az összes igaznak az egybegyűjtése lesz a történelmnek ebben a zaklatott utolsó hányadában. Hát ez adja ennek a gonosz szolga példázatának a fölmérhetetlen jelentőségét, és amit egy óra alatt el lehetett mondani, talán azt megpróbáltam belezsúfolni ebbe a rövid elemzésbe, de hát a bibliakörünk az bibliakör, nem előadás, tehát a lényeg ezután következik. Minden bibliakör után tartunk egy 10 perc szünetet, és akkor elkezdjük a megbeszélést. Most is így legyen, és akkor 7 óra 20-25 perckor elkezdenénk a megbeszélést. Meg tudni, hogy itt egy ilyen lelki segély telefonos szolgálat is működik a metróban. Tessék, akkor átadnám a szót a példázattal kapcsolatban, hogy hogyan történik itt a Szentlélek kiárasztása ugye a végső történelmi időben. Ezzel kapcsolatban hadd menjek le egészen az alapokig, bár nem akarok részletekbe azért nagyon belebocsátkozni, de egyáltalán az a tapasztalatom, hogy a Szentléleknek a világban való munkájáról, vagy egyáltalán Szentléleknek az embert segítő szerepéről olyan sok félreértés van, hogy talán egy nagyon rövid betekintést nyújtanék, hogy az alapján talán könnyebben megérthetjük, hogy mit jelent majd a történelem végén a Szentléleknek a kijáradása. Ugye a Bibliában lényegileg azt látjuk, hogy a Szentlélek az Isten lelkének a legfőbb jelképe a szél. A szél. Ugye a szél fú, ahol akar, mondta Jézus János Evangélium a 3. fejezetében, a szél fú, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Tehát a szél egyenlő Szentlélek. A Bibliának egyik nagyon csodálatos szóhasználatát vehetjük észre abban, hogy a szél különböző zúgásához, szél különböző munkájához vagy járásához hasonlítja a Szentlélek munkáját is a világban. Ugye tulajdonképpen mindenütt, ahol levegő van, valami levegő mozgás van. Tehát valami szél fúj. Ez az első része a szél mozgásának, ez, hogy a szél fúj. Ez van benne János Evangélium a 3. fejezet 8. versében, amikor Jézus Nikodémusnak magyarázta a Szentlélek munkáját. Azt mondja, a szél fú, ahol akar. Ez annyit jelent, hogy a levegő a legkönnyebb elem, innen van különben a jelképnek az alapja, a legkönnyebb elem, tehát nagyon könnyen behatol mindenhova. A Szentlélek is nagyon könnyen eljut mindenhova. Miért? Mert ha csak egy ember egy résnyire is megnyitja az életében az ajtót, akkor Isten már segíti azt az embert, akár tud az Istenről, akár nem, akár hisz az Istenben, akár nem. Tehát elmondhatjuk, hogy a Szentlélek minden ember életében működik. Ateista emberek életében is. Bűnös emberek életében is, mert nincs olyan ember, aki az életében legalább egy-egy pillanatra jót ne szeretne, vagy jót ne akar, akkor már mindjárt a Szentlélek működésével van dolgunk. Ezt nevezi a Biblia szélfújásának. De rögtön ugyanebben a versben mondja Jézus a Szentlélek munkájának a másik szakaszát, hogy a szél fúj, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Tehát ideírom ezt a szót, hogy zúgás. Különben az eredeti görögben is ez a pontos megkülönböztetés van, tehát itt a magyar fordítás jól adja vissza Jézus szavait. Tehát ugye a szélnek már egy nagyon komoly munkája, amikor fölkerekedik a szél, és hatalmas nagy levegő tömegeket tud megmozgatni, és eltolni a régi rossz levegőt, vagy a meleg levegőt, vagy hideg levegőt a helyéből, és akkor jön ugye egy front, jön egy hideg vagy meleg front, aminek most is a tanúi vagyunk. Ezt a szél fújása, az a Szentlélek munkájának egy ilyen pontszerű munkája, amikor minden ember életében, amikor az ember engedi, akkor a Szentlélek segít annak az embernek, ha valami jót akar. A szél zúgása ehhez képest annyiban más, hogy ez egy hosszabb tartó, a Szentléleknek egy hosszabb tartó munkája az emberben, mert az ember már igényli ezt. Tehát amikor egy ember megismeri már az Istent, és már az ember látja azt, hogy az Isten mi mindent megbocsátott neki, akkor az ember szíve egy kicsit kezd összetörni, és kezd rádöbbenni arra, hogy miért nem éltem én eddig az Istennel. Miért nem volt az én életem eddig más? És akkor az ember igényeli azt, akkor az ember már elkezd imádkozni, az ember elkezd már komolyabban kutatni Isten dolgai után. Tehát akkor már a Szentlélek, hogy úgy mondjam, hosszabb szakaszokra beleszövődhet az ember életébe. És van egy harmadik része is a Szentlélek munkájának, és itt fogjuk megérteni ezt a végső nagy Szentlélek kiárasztását, amit a magyar fordításban, mondom, ez az eredeti is, a Szentlélek mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Ez az Apostolok cselekedetei 2. fejezet 2. versében van megírva, a pünkösdi lélek kiárasztásakor. Ami pünköskor megvalósult, tehát Jézus mennybe menetele után az 50. nap, a 40. napon, tehát a Jézus, illetve az 50. napon, igen, mert Jézus még 10 napig együtt volt a tanítványaival, és mennybe menetele utáni 40. napon, és összesen a feltámadás utáni 50. napon, hogy a tanítványok együtt voltak a felházban, Jeruzsálemben, és teljes egységre jutottak, ne tessenek elfelejteni azok a versengő tanítványok, akikről ma beszéltünk, teljes egységre jutottak, és Máriával, Jézus édesanyjával együtt a felházban imádkoztak, akkor mint egy sebesen zugó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek, és a tanítványok életében az játszott le, amit már itt tudnék így mutatni, hogy már egészen nagy időkben a Szentlélek tudta vezetni az életüket, és tudta befolyásolni a gondolkodásukat, az akaratukat, az életvitelüket. Most itt a táblán mi egyszerű vonalakkal jeleztem, tehát ide pontokat rajzoltam, ide már szakaszokat rajzoltam, ide meg már hosszabb szakaszokat rajzoltam. Ez is mutatja, hogy mennyire igaz a 2 Korintus 3.17-nek az a kijelentése, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mert Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Ha egy ember nem akar az Istennel foglalkozni, vagy nem akar az Isten útjain járni, akkor az Isten csak egy-egy pillanatra, vagy egy-egy órára, vagy egy-egy napra kérhet az ember életében szerepet. De hogyha az ember már kezd érdeklődni, már kezdi látni az élet összefüggését, és kezdi látni azt, hogy mennyire Istenre van szükségünk, akkor már Isten hosszú-hosszú időkön át tudja vezetni az embert, de amikor az ember nem figyel oda, vagy megint maga lesz a mérték, vagy a maga igazsága lesz a mérték, akkor a Szentléleknek távoznia kell, innen vannak ezek a hiányjelek itt is a vonalak között. De amikor az emberi életben bekövetkezik az, hogy az ember még mélyebben látja azt, hogy mennyire gyenge önmagában, és még mélyebben érzi azt, hogy én Istentől nem akarok elszakadni egy pillanatra sem, egy napra sem, akkor a Szentlélek egész hosszú időkön keresztül, sőt, nagyon kicsikít már a kihagyások, és azok csak szinte elgyengülések, és nem olyan elfordulások az Istentől, mint mondjuk ott az első szakaszban. Nos, hogyha az egyéni életben is megvan ez, tehát mindannyiunk egyéni életében ez a 3 lépcsőfok képzelhető el. Tehát az első szakasz, ami minden ember életére igaz, a második szakasz már csak azoknak az életére igaz, hogy a Szentlélek ott van az életükben, akik valóban átadják az életüket, megtérnek az Istenhez, ők érzik az zúgást. És azok, akik megtért emberek, hívő emberek lesznek, de az életben tovább folytatják a küzdelmet, tehát nem ülnek a babérjaikon, hogy ők most már megtért emberek, mert már hívő emberek, hanem látják, hogy most kezdődik el a tulajdonképpeni élet, az Istennel együtt élő élet. Azoknak az életében tud egyre átütőbb erővel munkálkodni a Szentlélek, azoknak az életében már ez zendülés. Ha tehát ez az egyén életben is igaz, akkor a történelem életére is ezt ki lehet vetíteni. Ugye a történelem életére is ki lehet ezt vetíteni, hogy a történelemben mindig is tevékenykedett a Szentlélek. De csak azok életében tudott igazán tevékenykedni, akik beleegyeztek és igényelték. Nem csak a zsidóknak az ókorban, hanem a Sárepte özvegyasszonya, szíriai Naamán, pogány emberek is, akik megváltoztak, megjobbultak, az életüket áthatotta a Szentlélek. Pünkösd idején jött el, hogy a Szentlélek hatalmas módon kiáradt, és a kereszténységet az egész világra elterjesztette. Ez egy rendkívüli dolog volt, szóval pünkösd ünnepén. És pünkösd ünnepe után a kereszténység kifejlődött, elterjedt egyre erőteljesebben, de ugye a kereszténység történelmében is volt egy óriási torzulás a 4. században, ami után megint a történelemben alábbhagyott, hogy úgy mondjam, történeti méretekben alábbhagyott a Szentléleknek a munkája, de a reformáció időszak az megint egy nagy zúgás volt, és megint egy zendülés, de aztán utána megint alábbhagyott. De a történelem végén, tehát Jézus második eljövetele előtt is Isten újra elkezdi azt, amit Jézus idejében, amit a reformáció idején, amit a következő évszázadok reformációiban, és Isten ezt teljességre fogja vezetni, tehát először is, hogy a Szentléleknek ez, amúgy a kérdésre most kezdek válaszolni, a Szentléleknek ezt a végső nagy kiáradását láthassuk, ez mi szükséges? Az eddig elmondottak szerint ez az szükséges, hogy az emberek tényleg tudatosan megismerjék, hogy ki az Isten, és a saját szavából ismerjék meg, hogy ki az Isten. Tehát ahhoz az evangéliumnak egy bizonyos fokú elterjedésre kell eljutnia, sőt, olyannyira el kell terjedni, hogy utána már azoknál az embereknél, akikhez elterjedt az evangélium, egy olyan nagy változást kell, hogy előidézzen, hogy ő rájuk már, amikor kiárad a Szentlélek, az egész világra mindenkinek el tudják juttatni az evangéliumot. Tehát ehhez mondjuk előzmények járulnak, tehát a Bibliának ki kell szabadulnia a középkori bezártságából, az újabbkori vallás és állam szétválasztására van szükség, alapvető emberi szabadságjogok biztosítására, szóval sok minden kell ehhez a történelemben. 300 évvel ezelőtt nem tudott volna kiáradni a Szentlélek. 50 évvel ezelőtt sem, és még most, ma sem tud kiáradni. Isten készíti ennek az útját, a történelmi útját. Ez, mondom, kell az, hogy a Biblia ne legyen elzárt könyv, a Bibliához hozzá lehessen férni. De hogy lehet hozzáférni a Bibliához, amikor diktatúrák voltak még a földtörténelmében? Tehát a diktatúráknak is fel kell lazulni, el kell tűnniük. Tehát ez egy csodálatos dolog, ez jelenések könyve bepillantást enged a számunkra, hogy Isten milyen végtelen türelemmel viszi-viszi előre a jó terveket. Soha erőszakot, kényszert nem alkalmaz az Isten. Sok milliárd ember életsorsát összefonja, és mindenkinél viszi-viszi előre, és a történelemben is a jó dolog megy előre. A következő előadásom majd lesz erről szó, hogy a búza és a búza, nem csak a konkoly növekszik ám ezen a földön. Mert azt mindannyian látjuk, hogy a konkoly, a gonoszság erői, hogy tobzódnak és növekszenek. Sokszor meg is rémülünk, hogy milyen világban élünk, amiben ennyi sok szenny és ennyi sok gonoszság van. De azért hadd mondjam most el, tényleg valódi vigasztalásul, nem csak a konkoly növekszik, a búza is növekszik. De az Istennek erre van szüksége. A Biblia már kikerült az elzártságból, 200 éve már a Biblia kezd eljutni a föld minden népéhez. Ez 200 éve tart, nem több ideje. A polgári szabadságjogok, hát ezek meg szinte a szemünk előtt kezdenek kialakulni, nem? Mert amíg a keleti rendszer megvolt, ameddig diktatúrák sokasága hálózta be a földet, hiába volt Biblia, nem lehetett eljutatni az emberekhez. És akkor, amikor ezek a folyamatok haladnak előre is, és ennek a, most egy harmadik dolgot is hadd mondjak, mondtam, hogy a Biblia elterjedjen, mondtam azt, hogy a politikai szabadságjog is lehetővé tegyék az embereknek az érdeklődését Isten iránt. De a harmadik és legfontosabb dolog talán az, hogy legyenek hívő emberek. Legyenek igazán mélyen hívő emberek, akikre a Szentlélek kiáradhat. Akkor fog kiáradni a Szentlélek. Tehát ez a három feltétel szükséges ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradhasson. Pünkösd ünnepén miért áradhatott ki a Szentlélek? Mert Jézus, Keresztelő János és Jézus olyan munkát végzett, hogy legalább 12 emberben, meg 70 emberben, meg néhány ezer emberben ott volt már az élő, eleven ige ismeret, biblia ismeret. Az a 12 ember prédikált, és ezrek tértek meg a szavukra, de nem a semmiből tért meg az az ezer ember, ők már hallgatták Keresztelő Jánost meg Jézus tanításait. Tehát ott is ott volt az ige ismeret. Ott is ott volt egy bizonyos szabadság, ugye? Tehát, hogy nem tudták elfojtani a dolgokat. Ugyan az apostolokat be akarták börtönözni, be is börtönözték, de kiszabadította őket Isten angyala. Vissza akarták szorítani, de ők bátran azt mondták a zsidó főtanács vezetőinek, hogy inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem mint embereknek. És ott voltak végül ezek az igazán hívő emberek, akik megértették, hogy a szeretett mesterüknek miért kellett meghalnia. Megértették Jézus halálának az okát, és az életük teljesen megváltozott, és ott is ez a három dolog ott volt, hogy kiszabadult az ige, a vallási hagyományok tömkelegéből a Biblia kiszabadult, a szabadságjogok biztosítva voltak, és volt igazi hívő közösség, és akkor áradt ki a Szentlélek. Ez most is így fog megvalósulni, és ennek az ideje nincs messze. Igen. Erről azt lehet tudni, hogy az első fokozat során, amikor fúj a Szentlélek, és mondom, minden ember életében ott van a Szentlélek, erre a Biblia egy hatalmas ígéretet tesz. A Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében. Ezt hogy lehet tudni az életünkben? Hogy ellenségeskedünk a rosszal szemben. Ez a bibliai kijelentés. Amikor egy ember már problémát csinál a bűneiből, már egyáltalán elismeri, hogy vannak bűnei, meg hibái, amikor ebben nem akar belenyugodni, amikor már egy bizonyos szempontból szenved is, hogy már miért vagyok én ilyen, vagy századszor miért vagyok már ilyen, amikor én rájöttem, hogy nem ilyennek kellene. Tehát ezek konkrét napi fölismerések, enélkül nem történnének meg. Ez is minden ember életében megvan. Tehát hogyha ez az első szakasz, akkor az első szakaszra az jellemző, amit Isten mondott, hogy ellenségeskedést szerzek benned a bűnnel szemben. A Szentlélek nélkül nem ellenségeskednénk a bűnnel szemben, hanem belenyugodnánk a bűnbe. A második szakasz, azt meg jelenések könyve mondja ki, a 22. fejezet 17. versében, amikor azt mondja, hogy aki szomjúhozik. Mondom, egy-egy szó világítja meg itt a lényeget. Aki szomjúhozik, jöjjön el. Tehát aki már ellenségeskedik a rosszal szemben, annak az embernek az életében egy bizonyos idő után ki kell, hogy alakuljon egy őszinte szomjúhozás a jó életre. Mert ugye az nem megoldás, hogy én állandóan látom, hogy milyen rosszakat teszek, és állandóan ott van bennem a lelkiismeret furdalás és az ellenségeskedés a rosszal szemben. Az még önmagában nem megoldás, annak tovább kell lépnie. És mi a tovább lépés? Amikor már nem csak azt látom, hogy mennyi rossz van az életemben, és ezzel be én nem akarok belenyugodni, hanem azt is látom, hogy én jó akarok lenni. Tehát, hogy lehetséges itt jó élet is ezen a földön, lehetséges szeretetben is élni. Erre mondja a Biblia, hogy ez már nem csak ellenségeskedés a rosszal szemben, hanem már szomjúhozás a jóra. Amikor az ember már utána akar járni dolgoknak, már kezébe veszi a Bibliát, már beszélget erről, már embereket így tekint, már értelmes társaságokra vágyik, és beszédtémákra, nem mindenféle locsogásra, fecsegésre, meg az élet eltöltésére, hanem hogy az életben hát valahogy megváltozzon az életem, vagy jobbá legyen az életem. És a harmadik fokozat az mivel egyenlő? Ugyanez a Biblia vers folytatja különben Jelenések 22:17, tehát ez erre is utal, meg erre is utal. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát itt van egy ellenségeskedés a rosszal szemben, itt van szomjúhozása jóra, és itt van az, hogy egy ember, amikor eljut oda az életében, hogy azt mondja az ember, hogy én legfőképpen ezt akarom az életben, én szeretnék megbékülni a Teremtő Istenemmel. Én szeretnék az Istennel szövetségre lépni. Én szeretném azt, hogy az Isten legyen az én vezetőm. Ez tulajdonképpen a második és harmadik szakasz, ugye? Tehát, mert ha a másodikra azt mondtam, hogy az a megtérés, akkor valahogy ez is az, de inkább a harmadik szakasz, amikor az ember teljes mélységéből látja azt, hogy Isten nélkül én nem tudok jó életet élni, ezért én mindenestül Istenre akarok támaszkodni. Amikor az ember komolyan veszi az imádságot, itt még az ember nem is imádkozik. Itt már elkezd fohászkodni, könyörögni, viszont azt mondja az ember, hogy az életem hétköznapjaiban minden nap többször is Istenhez fordulok, mert hát ez a lélegzetvétel az életemnek. Tehát ezek így a hétköznapokban mondjuk ilyen konkrét dolgokban öltenek testet. Tessék? Hát az ezer éves időszak ugye az ítélet második szakasza. Talán felolvasnám erre nézve a Jelenések könyvét, mert az pár versben mindennél többet mond, és meg is tudjuk jegyezni. Jelenések könyve 20. fejezet 4. versétől. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ez az 1000 esztendőről szóló híradás, tehát 3 versben benne van a lényeg. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Tehát Jézus második eljövetele az egyenlő az első feltámadással. Miért mondja, hogy első feltámadás? Mi lesz a második feltámadás? A második feltámadás az 1000 év végén van, a kárhozottak feltámadás, akik nem kaphatnak örök életet. Tehát boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Mert ezeknek nem árt a második halál. Mi a második halál? A második halál a második feltámadáskor köszönt azokra, akiket Isten feltámaszt, de életet nem tudván nekik adni, örökre megsemmisülnek. A végső megsemmisülésnek a kifejezése a második halál. Hogy itt a Földön mindannyian meghalunk, ez az első halál. De akik feltámadnak, azoknak nem lesz részük a második halálban, mert azok mentesülnek a kárhozatítélet alól. Ugye ez érthető? Tehát mindannyian az első halállal meghalunk, de akik feltámadnak Jézus második eljövetelekor, azok üdvözülnek, a mennybe jutnak, azoknak nem árt a második halál. Kiknek árt a második halál? akiknél az 1000 év alatt kiderül az Jézus ítéletében, hogy ők is megkapták Istentől a kegyelmet, ha úgy tetszik, nekik is megbocsátott Isten a 10 000 talentumnyi adósságukért, de ezek az emberek a megbocsátást nem fordították az életük fejlesztésére. Visszaéltek a megbocsátással, szóval én csak így tudom ezt mondani röviden, hogyha nekem valaki megbocsát, és én utána nem élek ahhoz méltóan, akkor csak azt tudom mondani, hogy visszaéltem a megbocsátással. És azoknak az embereknek Krisztus nem adhat életet. Mert nem is akarnak szeretetben és jóságban élni. Tehát az 1000 év alatt tulajdonképpen Krisztus azt fogja megmutatni, hogy bár ő mindenkinek meg fölajánlotta a 10 000 talentumos minden ember, az emberiség minden egyes tagjának a megbocsátást, de aki ezzel a megbocsátással vagy nem élt, vagy visszaélt, és ezt az 1000 év alatt megmutatja Jézus pontosan, hogy ezt hogy kell érteni. Mert mi azt most nem látjuk egy másik ember életében, csak bizonyos jelekből látjuk, hogy most ez most jó irányba halad az élete, vagy visszaél a dolgokkal. Még az élet utolsó pillanatáig is lehetnek meglepetések, lásd ugye a Jobb Lator esete, hogy úgy látszódott talán, hogy ő visszaélt a jóval, de aztán utána mégiscsak vissza tudott lendülni oda, hogy hálás volt a megbocsátásért, és megváltozott az élete. Tehát az 1000 év alatt Jézus azt fogja megmutatni, hogy ő mindenkinek felajánlotta a megbocsátást, de akik ezzel nem éltek, vagy visszaéltek, és ezt Jézus meg fogja mutatni az 1000 év alatt, hogy hogyan éltek. Hogyan utasították el, hogyan nem éltek ezzel. Ugye mondom, mert ezt mi most így pontosan nem látunk bele az embertársainkba, nem is kell, hogy belelássunk, de nem látunk bele. Az 1000 éves ítélet azért ilyen hosszú, nem Isten miatt hosszú, hanem az emberek miatt, akik ővel együtt ítélkeznek a mennyben, mert Jézus minden egyes emberrel el fog tudni számolni, és meg fogja mutatni, hogy ő szeretné, hogyha itt lennének ezek az emberek, de ezek az emberek annyira nem akartak itt lenni, hogy akkor ő nem kényszerítheti rájuk az örök életet. Tehát ha valaki nem akar élni, és Isten erre ad lehetőséget, hogy mégis felülbírálja magát, és akarjon élni, de ha végképp nem akar élni, hát akkor Isten azt adja neki, amit ő akart. Tehát akkor Isten elfordul tőle, és ez lesz a második halál, tehát hogy azok az emberek nem élhetnek, és visszaköltöznek a nem létbe, tehát olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, hogy mondja Attiás könyve. Az 1000 év az azért fontos dolog, mert az 1000 év alatt a megváltottak szemében, mert ugye itt nem csak Krisztus él és az angyalok, hanem az üdvözültek is Krisztussal vannak a mennyben. És az ő szemükben világossá teszi Krisztus, hogy ő minden embert szeretett, ő minden embernél szerette volna, hogyha itt lennének a mennyben. Ha valaki nincs itt, csak a saját hibája miatt, még pedig az eltökélt hibája miatt nincs itt. Ezek külön előadás témák. Volt is az előadás az elpecsételésről, hogy ez hogyan történik, de elmondanám, hogy, hogy van az Ószövetségben ennek néhány előzménye, úgynevezett előképe. Például Mózes második könyvében a 4. fejezettől a 12-ig olvashatjuk az egyiptomi 10 csapást. 2 Mózes 4-től 12-ig. Az egyiptomi 10 csapás idején is azt látjuk, hogy a csapások az egész Egyiptomot érintették, kivéve Gósen földjét. Mert Gósen földjét, ahol a zsidók éltek, ott a csapások nem zúdultak le a zsidó népre. Tehát mindenhol békák jöttek, mindenhol meghaltak a jégeső következtében az állatok, kivéve a Gósen földjét. Mert Isten nem engedte azt, hogy ezek a csapások oda is elterjedjenek, hogy Isten ezt milyen titokzatos természeti törvények életbe léptetésével, vagy felhasználásával tette, természetesen abba a Biblia mélyebb belepillantást nem enged, de ez már bekövetkezett a történelemben. De megyek még előbbre. Hát Sodoma és Gomora pusztulása. Ugye? Tehát Mózes első könyvének a 17. fejezetétől. Sodoma és Gomora pusztulása. Mielőtt Isten elhozta volna az ítéletet, azelőtt lehetőséget adott azoknak az embereknek, akik igaz emberek voltak, hogy elhagyhassák a várost. Ilyen volt Lót és családjának egy része. Ádász küzdelem volt, mert a család másik része ott maradt, de Lót felesége, aki egyébként kijött, de visszavágyódva visszatekintett a városra, és kárhoztatta Isten ítéletét, tulajdonképp aki sóbálványán lett, ő is elveszett. Lót és a két lány.